Minden gondotokat vessétek az Úrra, mert neki gondja van ránk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 130. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el Isten tiszteletünk kezdetén. 130. Zsoltárunk így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelem. Foglaljuk el a helyünket, és a 168. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen végig. 168. dicséretünk így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul hű néped. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten beszéde most a Bírák könyvéből hangzik hozzánk a második fejezet 11. versétől a 23. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a baálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a Baált meg az Astárótot tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük lévő ellenségnek, úgy, hogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezétől. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták. Hamar letértek az útról, amelyen őseik jártak, akik hallgattak az Úr parancsolataira. Ők nem így cselekedtek. Mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt. Megkönyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azok előtt borultak le. Nem hagytak fel cselekedeteikkel, és megáltalkodott magatartásukkal. Ilyenkor föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és ezt mondta. Mivel ez a nép megszegte szövetségemet, amelyre atyáikat köteleztem, és nem hallgatott szavamra, én sem űzök ki többé senkit előlük a népek közül, amelyeket Józsué itt hagyott, amikor meghalt. Mert velük fogom próbára tenni Izraelt. Vajon ragaszkodnak-e az Úr útjához, és azon járnak-e, ahogyan ragaszkodtak őseik, vagy pedig nem? Ezért hagyta helyükön az Úr ezeket a népeket, és nem üzte ki őket azonnal, nem adta őket Józsué kezébe. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk az Úrhoz. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg most neked azt, hogy szereteteden csak csodálkozhatunk. Azon, ahogyan bántál egykor a zsidó néppel, azzal a néppel, amelyet kiválasztottál, hogy a nevedet hordozzák, hogy rajtuk keresztül megmutasd magad a többi népnek is. Szövetséget kötöttél velük. Előttük jártál, vezetted őket, gondoskodtál róluk, védelmezted őket. S ők mégis hűtlenné váltak hozzád, megszegték a szövetséget. Mindaz, amit maguk körül láttak, kívánatosabb volt számukra, mint a te szereteted, mint az a biztonság, amelyet a veled való szövetség nyújtott nekik. Urunk Istenünk, amikor azonban mindezt így végig gondoljuk, akkor olyan jó lenne, ha azt is felfedeznénk, hogy velünk is milyen kegyelmesen bánsz, annak ellenére, hogy mi sem vagyunk különbek, mint volt akkor a zsidó nép. Hogy milyen nagy szeretettel veszel körül bennünket, hogy igazából neked köszönhetjük, hogy egyáltalán még élhetünk, hogy van mit tenni az asztalra, mindennapi kenyerünk, hogy van fölöttünk tető, hajlék, ahol otthon lehetünk, és sorolhatnánk még mind-mind ajándékaidat. Bocsásd meg, hogy mégis mi is úgy viselkedünk sokszor, mint ahogyan itt olvastuk a zsidókról. Nem tudjuk igazán értékelni, még ajándékaidat sem. Veled pedig, a te gondolatoddal, terveiddel annyiszor nem törődünk. Csak megyünk a magunk feje után. És amikor mi tapasztalunk olyasmit, mint ott a zsidó nép, nyomorúságot, nehézségeket, azt, hogy sanyargatnak bennünket. Talán még akkor sem kapunk észbe, és akkor sem jövünk rá, hogy miért is van mindez. Úgy kérünk, hogy te adj nekünk most világosságot. Segíts megértenünk igazán, és elfogadnunk a te üzenetedet. Segíts, hogy azt az életünkre alkalmazhassuk. Hogy elvégezhessd azt a változtatást az életünkben, amelyre szerinted szükségünk van, kinek-kinek külön. Így kérünk téged, hogy szent lelked által légy itt közöttünk. Áld meg számunkra az ige hallgatását, befogadását. Kérünk téged, hogy te rázd fel bennünket, mert sokszor, Urunk, olyan fásultan ülünk még itt a te házadban is. Könyörülj meg rajtunk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 338. énekünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük készülve Isten beszédének, üzenetének meghallgatására. 338. dicséretünk első két verszakát énekeljük tehát. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Márk evangéliumából hangzik hozzánk még Isten beszéde ezen a mai Isten tiszteletünkön. Márk evangéliuma 8. fejezetéből a 34. verstől a 38. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Ekkor magához hívta Jézus a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkiért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Ennek a mai igehirdetésnek, hogyha címet szeretnénk adni, akkor talán lehetne ezt adni címként: kiszolgálni, szolgálni, vagy kiszolgáltatni magunkat. És ez nem játék a szavakkal, hanem Isten igéjeit arra buzdít bennünket, hogy gondoljuk végig, melyik is jellemző igazából ránk. És melyik fedi leginkább a keresztény élet lényegét. Segítenek hát nekünk ezek a felolvasott bibliai szakaszok, az ószövetségi és az újszövetségi együtt. Gondoljuk hát végig most ezeknek a szavaknak a sorba vételével. Az első szó tehát ez, hogy kiszolgálni. Mit is jelent ez a szó? Megnéztem az értelmező kézi szótárban is, és ott azt olvashatjuk, hogy valaki körül a szükséges teendőket, és előtte zárójelben ugyan, de ott van az is, hogy a kényelméhez szükséges teendőket elvégezni. Szolgálatára állni a másiknak, kívánságát teljesíteni. És ez most már nem az értelmező kézi szótárban van, hanem ezek alapján én teszem hozzá, hogy így viseli valahogy gondját az édesanyja a beteg gyermeknek, hogy ott van mellette, hogy mindazt odaadja, elvégzi körülötte, amire szüksége van. Vagy a már felnőtt gyermek így viseli gondját idős beteg szüleinek. A kiszolgálni szó azonban mindezek mellett hordoz valami más előjelű jelentést is. És ezt is olvashatjuk az értelmező kézi szótárban is. Érdekből, számításból valamely hatalmat támogat. De sok példát tudnánk mondani, azt gondolom erre. Isten azonban most bennünket akar megszólítani, úgyhogy nem másokra gondoljunk, hogy ki hogyan, és mit és kit szolgál ki, hanem saját magunkra. A Bírák könyve, amelyből az első ige szakaszunk hangzott, az a zsidó nép történetének arról a korszakáról szól, amelyre az ígéret földje elfoglalásának folytatása jellemző. Ennek a földnek, vagyis Kánaánnak a lakói, mint régi telepes és városlakó emberek, magasabb kultúrával rendelkeztek, mint a félnomád Izrael. Azt is mondhatjuk, hogy a kánáni népek tulajdonképpen tanító mesterei voltak Izraelnek, földművelésben, azt is hozzátehetjük, hogy iparban, kereskedelemben. Ennél azonban sajnos még több történt, mert hogy a zsidók mindezzel együtt tulajdonképpen örökségbe kapták ezektől a népektől a földműveléssel kapcsolatos, kultikus és mágikus szokásokat is, meg az ősi szent helyeket, és azok pogány istentiszteleti szertartásait is. Emlékezzünk csak arra, hogy mit hallottunk a zsidó népről a Bírák könyve második fejezetéből. Elhagyták az urat, és más istenek után jártak, a környező népek istenei közül, azokat imádták, azt az Istent hagyták el, aki pedig szövetséget kötött velük. És ebben a szövetségkötésben teljes győzelmet ígért nekik. Teljes győzelmet Kánaán földjének az elfoglalására nézve is. Azt ígérte, hogy diadalra viszi őket. Vezeti, és tiszta, egyértelmű helyzetet teremt, ahogyan ez Istenre mindig is jellemző. De kívánta ugyanezt az egyértelműséget Izrael fiaitól is, népe tagjaitól. Vagyis azt, hogy tudnak választani a kánaáni istenek és Isten az Úr között. Ez azonban nem történt meg, ahogyan hallottuk. Izrael fiai vonzódtak ezeknek a népeknek a bálvány isteneihez. Elfeledkeztek urukról. És bálokat, és astárótokat, azaz pogány isteneket kezdtek el imádni. Ezek az istenek, amelyeket a környező népek imádtak, és amelyeknek a kultuszát folytatták, ezek talán tudjuk, hogy a tenyészet és enyészet, és a termékenység istenei voltak. Hogyan gondolkozhattak ezek a zsidók ott, az ígéret földjén? Talán valahogy úgy, hogy igen, az még olyan egyértelmű, és azt tudjuk, hogy Isten volt az, aki kivezetett bennünket Egyiptomból, aki adta a megmenekülést nekünk az egyiptomi seregtől, a fáraó seregétől, aki átvitt minket a vörös tengeren, átélhettük ott az ő csodáit. Az azonban a múltban történt. Most pedig itt vagyunk, Kánaánban. És itt talán mégiscsak jobb lenne ezeket az isteneket tisztelni, amely isteneket az itt lévő, a körülöttünk lévő népek is tisztelnek. Mégiscsak jobb lenne az ő kultuszukat folytatni, hiszen azért elképzelhető az, hogy itt ők tartják a kezükben a hatalmat. Ezért hát jobban megéri nekünk az ő tiszteletük. Hiszen nem mindegy az, hogy lesz-e mit tennünk, vagy pedig nem. Vajon van-e nekünk, akik most itt hallgatjuk a zsidó nép történetének évezredekkel ezelőtti eseményeit, bátorságunk belegondolni abba, hogy mi kit és mit szolgáltunk eddig életünk során. Talán attól való félelmünkben, hogy üres marad a gyomrunk, hogy nem tudjuk ellátni a családunkat, hogy elveszítjük a munkahelyünket, hogy csökken az életszínvonalunk, vagy éppenséggel azért, hogy olyannyira vágyott dolgokat, tárgyakat megszerezhessünk. És talán közben észre sem vettük azt, hogy kiszolgálóivá váltunk már annak, amivel vagy akivel így függőségi viszonyba kerültünk. A zsidó népnek ott az ígéret földjén tulajdonképpen úgy tűnik, hogy már nem számított az, hogy ők az Isten népe, hogy őket Isten kiválasztotta. azért, hogy rajtuk keresztül megmutassa a szeretetét, hatalmát, saját magát a többi népnek is. Hiányzott ennek a végiggondolása az életükből, és az ebből fakadó felelősség tudat. Ehelyett egyszerűen követték azt, amit maguk körül láttak a pogány népek között. És ez már tulajdonképpen átvisz bennünket a következő fogalom jelentésköréhez: szolgálni. Ennek is van ugyanis negatív jelentése is. Olvashatunk ilyet, és megint csak az értelmező kéziszótát idézem először. Valamely mintát egyéni mérlegelés nélkül hűséggel követni. Úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon rajtunk mostani Isten népén láthatják-e azt, hogy minket valami más visz előre, minket valami más hajt, mint csupán a saját egzisztenciánk biztosítása. Feltűnhet-e a körülöttünk élőknek az, hogy nekünk nem a szerzés, a földi javak szerzése a legfőbb életcélunk? Az élet értelmét, célját nem találók, úgy sokan vannak körülöttünk. Vajon felfedezhetik-e, amikor bennünket látnak és hallanak, hogy miért is vagyunk mi emberek itt, ezen a földön? Közöttünk megtapasztalhatják-e azt, ami annyira hiányzik már a világból, más helyekről, az igazi szeretetet, egymásra figyelést, megértést, hűséget? A szolgál jelenti azt is, még mindig az értelmező kéziszótárnál maradva, hogy dolgozik valamiért, valamilyen mértékben hasznára van valakinek, megszabott ideig tartó, meghatározott feladatkör ellátását is jelenti, sőt, még azt is, hogy önzetlenül munkálkodik. De hát nem valahogy így szolgálgatunk mi is az Úrnak? Eljövünk vasárnaponként az Isten tiszteletre. Teszünk valamennyit a persejbe. Befizetjük az egyház fenntartói járulékot. Talán még adományokat is adunk Isten dicsőségére is. De jó, hogy tesszük, senki ne értsen félre. A baj akkor kezdődik, amikor utána talán ilyenfajta gondolatok fogalmazódnak meg bennünk, hogy most aztán Isten igazán elégedett lehet velem. Milyen jó szolgája vagyok én neki. Akkor kezdődik a baj, amikor talán oda húzunk egy pipát, hogy na, megint egy jó cselekedet. Milyen rendes keresztény vagyok én. Elvégzünk valamit itt a gyülekezetben, az Isten ügyéért, és akkor ott bújtál bennünk talán ez a gondolat. Valóban ezt jelenti az Urat szolgálni? Ennyit jelent az Urat szolgálni? Az Új Szövetségben, hogyha figyeljük a Krisztust követők, a Krisztusnak szolgálók életét, akkor mindenek előtt azt kell észrevennünk, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás olyan élmény volt ez emberek számára, amely minden további lépést meghatározott az életükben. Számukra Jézus olyan valaki lett, akiért érdemes élni, akiért érdemes még szenvedni is, akiért érdemes fáradozni, áldozatot hozni, még meghalni is. Gondoljunk csak azokra, akik az életüket adták, Istvánra, vértanúra, meg az apostolokra, akik a halált is vállalták Jézusért. Nem tagadták meg őt, amikor azt mondták, hogy de, ha nem tagadod meg, akkor az életeddel fizetsz érte. Ezt is vállalták, mert olyan valakinek ismerték meg, akiért mindent érdemes, akiért érdemes hírnökké követté lenni, vinni tovább az ő szeretetéről szóló jó hírt. Egyszerűen lenyűgözte őket a Jézus Krisztussal való találkozás. Azt is lehetne mondani, hogy Krisztus az életük legszebb és legdöntőbb élményévé vált. És aztán az első pünkösd után, hogyha a tanítványok életét figyeljük, akkor látjuk, hogy a Szentléleket megkapva, betöltekezve Isten vezethette őket a lelke által, és tényleg őt képviselték. Egyikőjük, Pál apostol, amikor saját magáról és társairól vall, akkor egyenesen egy olyan szót használ, hogyha az Új Szövetség eredeti szövegét, a görögöt nézzük, amely ezt is jelenti, evező szolga, gályarab. Olyan szolga tehát, aki oda van kötve, láncolva az evezőkhöz, a gályához. Annak idején így húzták a rabszolgák az evezőket. Oda kötötték őket a hajópadhoz. És aztán ott elül az ütemet diktálták nekik, és húzniuk kellett az evezőket arra felé is úgy, ahogyan azt parancsolták. Vagyis Jézus Krisztus itt arról vall, hogy a Krisztus páratlan gazdagságáért, azért a kincsért, amit a hozzátartozásban kaptak, a szeretet kötelékével oda vannak láncolva a Krisztushoz. Nem tudtak, de nem is akartak többé kilépni ebből. Hiszen az életük az válasz, viszonzás volt a hozzájuk forduló hatalmas krisztusi szeretetre. De hát nem erről beszél maga Jézus Krisztus is? És most már gondoljunk a Márk evangéliumából felolvasott ige szakaszra. Nem erre és így hív bennünket is magához. És ez az, amit viszont már igazából csak a harmadik fogalommal határozhatunk meg. Kiszolgáltatni magunkat. Én jól tudom, hogy mi ezt a szót nem szívesen halljuk. Kiszolgáltatottság. Ez egy olyan állapot, amelyet, ha belekényszerülünk, nem szívesen hordunk. De hát remélhetőleg az eddigiekből már látjuk azt, hogy ez a kiszolgáltatottság, azaz a Jézus Krisztusnak való kiszolgáltatottság, az egészen más jelen, más tartalommal telítődik meg. Először is nem kényszerből történik, mint ahogy gondoljunk vissza az Új Szövetség alakjairól, a tanítványokról, az apostolokról, elmondhattuk, hogy önként vállalták, megtapasztalva Jézus Krisztus szeretetét. Megtapasztalták azt, hogy éppen a belevaló közösségben, a hozzávaló tartozásban váltak igazán szabaddá. Kötelék, igen, kötelék, oda vannak láncolva, de ez olyan kötelék, amelyben az igazi szabadságot megismerhetik. Szabaddá váltak mindannak a cselekvésére, ami Istennek valóban tetszik, és ami valóban jó nekik is, meg a körülöttük élőknek is. Most már nem az alatt a kényszer alatt élnek, amely ott belül bennünk, a velünk született természet nyomán dolgozik, hogy hajlamos vagyok a rosszra, az önzésre. Nem. Most már átadhatom, sugározhatom az isteni szeretetet. Szabaddá válhatok erre. S ehhez hozzátartozik az is, hogy már a haláltól sem kell félnem, hiszen Jézus Krisztus legyőzte azt. Szabaddá válhatok a halál félelemtől is. Örök életet ajándékol a hozzátartozóknak. Ezt ígérte nekünk. Hogyan olvastuk itt Jézus Krisztus szavait? Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, mondja Jézus, megmenti azt. Mit jelent hát ez a kiszolgáltatottság, amiről Jézus Krisztus itt beszél, és amire bátorít bennünket? Azt jelenti, hogy a földi életünk biztosításának az igényét, az önszeretetünket ne helyezzük elébe Krisztus követésének. És azért tanácsolja Jézus Krisztus ezt az ő követőjének, mert ha mégis fontosabbnak tartjuk a saját egzisztenciánk biztosítását itt, a földi dolgoknak a megszerzését, akkor éppen a legfontosabbat fogjuk eljátszani. Jézus Krisztus egyenesen azt mondja erre, hogy ez rossz csere, rossz üzlet. Ha valaki az életében kötött már rossz üzletet, akkor ez igazán rossz üzlet. Rossz üzlet az tehát, hogyha csak az vezérel engem, hogy amit csak lehet itt a földön szerezzek meg, ami földi értékekben megszerezhető, az mind az enyém legyen. És a végső elszámoláskor majd kitűnik, hogy éppen emiatt veszíti el az ember a lelkét. Igen, ez a legrosszabb üzlet. Ezért mondja Jézus azt, hogy aki valóban követni akar engem, az tagadja meg magát. Ezért mondja azt másik alkalommal, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát. Először. És utána mindezek ráadásul megadatnak nektek. Mi? Előtte arról beszél, hogy milyen csodálatosan öltözteti Isten a liliomokat, hogyan gondoskodik az ég madarairól. Hát akkor rólatok emberekről ne gondoskodnak. Ne kapnátok meg mindazt, amire szükségetek van. De keressétek először. Először az Isten országát és a főigazság. Ez legyen a legeslegfontosabb számotokra. Engedjük, hogy ezeknek a mostani ige szakaszoknak, ezt a nagyon fontos üzenetét Isten úgy a szívünkbe véshesse, hogy soha ne felejtsük el. És hogy átjárhassa, meghatározhassa a mindennapjainkat, a döntéseinket, a lépéseinket. Amen. 265. dicséretünket keressük most is. Énekeljük az első és negyedik verszakát. 265. dicséretünkben is. Így visszad bennünket az énekszerző. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Úrunk Istenünk, csak ezeket az éneksorokat is hányszor énekeltük már, melyekben arról van szó, hogy te úgy cselekszel, ahogyan azt a mi jogunk kívánja. S hányszor elmondtuk mi ezt már talán, hogy igen, tudjuk, hogy Isten mindig azt cselekszi, ami nekünk jó. És ő tudja igazából, hogy mi jó nekünk. De most olvasva és hallgatva mindezeket az igéket, amelyeket elénk hoztál, meg kell vallanunk, Urunk, hogy ennek ellenére mégsem tudunk igazán rád hagyatkozni. Olyan kis hitűek vagyunk. Hadd mondjuk most el neked őszintén, hogy nem tudjuk mi ezt, vagy nem mindig tudjuk igazán hinni, hogyha nekünk tényleg a te országod, te magad, és a te ügyed a legfontosabb, ezt helyezzük az első helyre az életünkben, akkor neked valóban gondod lesz ránk. Az lesz nekünk a legjobb, hogyha az értékrendünk így alakul. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg a kis hitűségünket, a félelmeinket, aggodalmainkat. Bocsáss meg a kapkodásainkat, amikor pontosan azért, mert nem bízunk igazán benned. Fűhöz, fához kapkodunk, megyünk a magunk feje után máskor. Cselekszünk úgy, hogy közben nem is figyelünk rád. S hányszor jártunk már saját életünket nézve is úgy, ahogyan a te néped is ott akkor. S mégsem tanultunk belőle. Vagy ha igen, akkor most hadd köszönjük meg ezt is neked. És arra kérünk, hogy szent lelked által valóban írd be a szívünkbe ezeket az igéket. Hadd ragyoghassanak azok ott, s hadd válhassanak életté számunkra, hogy amikor kint járunk, elünk a világban, amikor ott vagyunk a munkahelyünkön, amikor talán döntést kell hozni bizonyos dolgokról, akkor is ez határozhasson meg bennünket. Akkor is tudjunk mi rád tekinteni, legalább egy pillanatra hozzád felsóhajtani, és kérni, hogy Szent Lelked által adj nekünk bölcsességet, világosságot, adj nekünk erőt, hogy mi tényleg hűségesek maradhassunk hozzád. Így kérünk téged, hogy jöjj velünk hétköznapjainkba is, és köszönjük, hogy te erre kész vagy. Csak mi vagyunk azok, akik sokszor nem keresünk téged. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, azért, hogy hadd lehessünk olyan követőid, akik életét látva a környezetünk tagjai tényleg téged fedezhetnek fel, és a te szeretetedet tapasztalhatják meg, a te hatalmadat, és megláthatják azt, hogy igen, van az életnek értelme, célja, olyan értelme, célja, amelyért érdemes küzdeni, hogy csak ezért érdemes küzdeni, áldozatot hozni, lemondani. Hiszen minden más, amiért mi itt oly sokat futunk, amik után oly sokat futunk, és amire odaáldozunk időt, energiát, erőt, az mind mulandó. Amit te kínálsz, az viszont örök. Hadd lehessenek ezek az örök kincsek számunkra a legfontosabbak. És hadd érthessük meg, hogy ez úgy lehetséges, ha te magad, a te személyed válik számunkra a legfontosabbá. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, hogy te áld meg a betegjeinket is, légy úgy gyógyító szereteteddel velük. És most különösképpen is könyörgünk hozzád, azokért, akiknek az elmúlt napokban meg kellett állniuk szerettük ragatala mellett. Urunk, tudjuk, hogy te ismered az ő fájdalmukat és veszteségüket. Arra kérünk most téged, hogy mutasd meg magad nekik is, hadd tudjanak igazán beléd kapaszkodni, hadd tudják magukat rád bízni, hitük kezét tudják beletenni a te kezedbe, hogy megtarthasd, hogy erősíthesd, hogy vezethesd őket, hogy tovább segíthesd őket. Könyörülj meg rajtuk is, kérünk a te szereteteddel, békességeddel, vigaszoddal. Imádkozunk egyházunkért, most különösképpen is, amikor a tisztújítás időszakát éljük. Te vezess ezekben is bennünket, hogy kik legyenek egyházunk, egyházkerületeink, megyéink vezetői. Hogy hadd tudjunk ezekben is rád figyelni, és hadd tudjuk imádságban hordozni. És könyörülj meg egész népünkön, hogy végre hozzád fordulhassunk. Hozzád kiáltsunk, hozzád, aki egyedül tud segíteni rajtunk is. Ámen. Imádkozzunk most együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádkozzunk. Mi, Atyánk, hívad a mennyekbe, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ahogyan azt az imádságban is már hallottuk, most gondolunk azokra a testvérekre, akik szomorú szívvel ülnek itt közöttünk. Az elmúlt napokban kellett elbúcsúznunk Lajkó Józseftől, aki 1923. május 6-án Kiskunmalsán született, és ezesztendő augusztus 31-én Budapesten hunyt el. A tegnapi napon kísértük utolsó földi útjára Kluzsán Lászlót, aki 1956. augusztus 26-án Nován született, és most szeptember 14-én Török Bálinton hunyt el. Jézus Krisztusnak a hívása most is hangzik. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk erőt, békességet és vigaszt. Most pedig figyeljünk együtt gyülekezeti életünk eseményeire. Mindenek előtt szeretettel hívok mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát, és ugyancsak 7 órai kezdettel bibliakört. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától Isten tiszteletet tartunk, erre is sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy ugyancsak egy hét múlva vasárnap délután 4 órakor lesz a tanévnyitó családi Isten tisztelet. Adjuk tovább ennek is a hírét, és hívogassunk minél többeket, és nem csak a gyermekes családokat várjuk, hanem sok szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját erre a délutáni családi istentiszteletre is. Örömmel adom tovább a jó hírt. Bogyó Judit eddigi, most már így kell mondanom, beosztott lelkészünknek és férjének Csabának pénteken hajnalban megérkezett az első gyermeke, Mihály. A névből már következik, és tudhatjuk, hogy fiúk született tehát. Isten áldását kívánjuk, gondolom mindnyájan, a kicsi életére is, meg a szülők életére is, hogy legyen velük, vezesse őket a továbbiakban is. Készülünk a következő keresztkérdések kurzusra is. Az első alkalma október 6-án lesz. Most arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy jelentkezni szeptember 28-áig lehet. Helyeztünk el hátul szórólapokat, remélem, hogy van még belőle. Vigyünk el, illetve adjuk tovább ezt is, és várjuk a jelentkezéseket tehát szeptember 28-áig. Készülünk a 60. évfordulónkra is, amelyhez ugye kiállítástól elkezdve előadásokon keresztül koncert tartozik, és természetesen ünnepi hálaadó istentisztelet, mint a legfőbb alkalom. Ezekre is sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és szeretném a testvéreket ezzel kapcsolatban emlékeztetni arra, hogy kitettük a hirdető táblára azt a lapot, amelyre fölírhatják mindazok a nevüket, akik szívesen vállalnak teremőri szolgálatot a velünk majdnem szemben lévő Zicsi Majorban a Biblia Művészetben című kiállítás nyitvatartási idejében. Tehát ott megtaláljuk a táblázatot, és be lehet írni a nevünket a számunkra alkalmas időponthoz. Örömmel adom azt is tudtul a testvéreknek, hogy tovább szépül itt az épületünk is, és tovább fejlődik. Tudjuk, hogy most éppen a külső lépcsőház az, amelynek a munkái folynak. A mögöttünk lévő napokban nagyon kemény munka folyt itt. Volt olyan testvérünk, aki hát az éjszakákat leszámítva majdnem minden napot itt töltött közülünk. Nagyon-nagyon köszönjük a fáradozásukat, a munkájukat. Ennek az az eredménye, hogy most már nem csak a falak állnak, tehát a külső lépcsőháznak a falai, hanem elkészült a tetőnek a szigetelése is, és belül a lambírja lécek is felkerültek. Nagyon szép, tessenek megnézni Isten tisztelet után, még egy pici abból hiányzik, de azért a szépsége már látható. Isten áldja meg tényleg mindazokat, akik itt az elmúlt héten dolgoztak. Szeretnénk folytatni, ahogyan azt egy héttel ezelőtt is már hírul adtuk. Ehhez azonban arra van szükség, hogy egy pici anyagi áldozatot hozzunk, ugyanis hátra van a beüvegezés, az ehhez szükséges anyagnak a megvásárlása, viszont az anyagiakban most már kicsit hiány vagyunk, úgyhogy ezért tettük egy héttel ezelőtt a megszokott perseink mellé most újra a diakónia feliratú kisebb perseinket, és ebbe a persejbe lehet betenni azokat az adományokat, amelyeket kimondottan a lépcsőházunk befejezésére szánunk. Hiszen a presbitériummal beszélgetve mi úgy láttuk, úgy éreztük, hogy jó lenne, ha be tudnánk minél hamarabb fejezni. Ehhez viszont tényleg a testvérek segítségére, támogatására van szükségünk, hogy végre aztán már azt mondhassuk, hogy legalábbis egy ideig talán nem kell itt felújítási, meg ilyen építkezéssel kapcsolatos munkákat végeznünk, hanem ezeket az erőket is a lelki épülésre fordíthatjuk, amelyre azt gondolom, hogy szintén vagy még inkább nem lehet a kettőt elválasztani. Ez eszköz hozzá a külső építkezés, de a cél igazából a lelki építkezés lenne. Köszönünk minden segítséget, tehát anyagi segítséget is. Különböző meghívók is érkeztek hozzánk, ezeket én most nem mondanám el, kifüggesztettük a plakátra, tessenek nézni, meg remélem, hogy azért mindenki nyomon követi mindazokat a plakátokat, meghívókat, amelyeket hátra a hirdetőtáblára kiszoktunk helyezni. A presbiter testvéreket kérem még arra, hogy maradjanak itt istentisztelet után egy rövid megbeszélés erejéig. Illetve kaptam én még az építést vezető testvérünktől, Elekes Laci bácsitól is egy olyan üzenetet, hogy szombatra is várunk segítséget, ugye? Tehát, de ezt nem tudom, hogy hány órára, hadd kérdezzem meg, mert üzenetként érkezett hozzám a segítségkérés, és többet nem tudok, hogy hány órára kellene, hogy jöjjenek azok, akik... 9 órára. Tehát szombaton, aki még tud jönni, várjuk segítségképpen, hogy a munka tényleg befejeződhessen már, mint a lambériázás. Most pedig a 467. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind az 5 verszakával. Tehát 467. dicséretünket énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.